Nagy kiváltság itt lenni, tényleg, és Sanyival beszélgettünk pár nappal ezelőtt, eltöltöttünk egy délelőttet, micsoda kiváltság volt ez, tényleg, és dálcoztunk egyet, szeretünk dálcozni, én régen dálcversenyző is voltam, és jó Sanyival dálcozni, tényleg, mert nagyon küzdő, és jókat szoktunk beszélgetni. Úgyhogy tényleg kiváltság nekem, hogy így megosztatok egy gondolatot veletek, és tényleg csak így imában kérjük az Urat, hogy épülésünkre legyen, és hogy szolgáljon felénk most, mindannyiunk felé. Felétek is, és felém is. Tényleg, mert szükségem van rá, és szükségünk van rá. És kérhetjük azt Istentől, hogy ha nem ezt a gondolatot akarja, hogy most elhangzódjon, akkor vegye el a hangomat. És akkor most majd várhatjuk, hogy az ima után meg tudok ezt szólalni. Úgyhogy drága Atyám, tényleg csak szeretnénk hálát adni. Hálát adni a te fiadért. Urunk, aki olyan nevet kapott, amely előtt, aki előtt minden tér meg fog hajolni. Urunk, kire tekinthetnénk, ha nem te rád? És szeretnénk rád tekinteni, és tényleg szólj hozzánk, Urunk, és hogyha nem, tényleg nem ezt az üzenetet akarod most, akkor tényleg csak fogd be a számat, Uram, és tényleg csak hallgassunk, mert akkor az lesz a legjobb. Mert azt mondtad, hogy a kövek fognak beszélni, hogyha nem lesz prédikátor vagy proféta, és senki nem viszi el a te igédet, és csak kérünk, hogy áld meg most Sanyit, bárhol van, bármit tesz, Urunk, és áld meg az üzletembereket, Uram, áld meg őket a családjukban, áld meg őket minket, Urunk, a járásunkban, a gondolkodásunkban, a tervezésben, a családunkban, a férjeket, ahogy vezetik a feleségüket, a családjukat, vezetőket, ahogy vezetik a követőket, és tényleg csak köszönjük ezt a szolgálatot így péntekenként. Köszönjük Sanyinak az életét, és mindazokét, akik befektetnek, mert szükségünk van rá. Tényleg, nyisd meg a szívünket most, hogy olyan dolgokat halljunk tőled, amelyek lehet, hogy el se hangzanak, de a Szent Szellem képes arra, hogy szolgáljon felénk most, Urunk. Dicsőítünk és magasztalunk, és csak hálásak vagyunk. És kérek, hogy csak áld meg ezt a gondolatot, és vezess, Uram, egy szellemi módon. Köszönjük. Te nevedben. Amen. És a szerdai Isten tiszteleten Pásztor Kendét hallgatva, nem tudom, ki hallgatta az üzenetet, így kezett föl. Csak kiragadnék belőle egy gondolatot, hogy azt mondta, hogy amiben gyönyörködöm, az hatással van rám. Amiben gyönyörködöm, abból táplálkozni fogok. Amiben gyönyörködöm, az időt fog igényelni. És hozott egy példát, hogy amikor valaki hibázik velem szembe, akár a feleségem, akár bárki mondjuk megbánt, tudok-e gyönyörködni? És azt mondta, hogy akkor tudok gyönyörködni, hogyha kegyelmet fogadok el, és kegyelmet tudok adni a másiknak. Gyönyörködöm abban, hogy nem kell a látás szerint viszonyulnom, hanem egy magas nézőpontból kiindulva tudok az adott helyzetben hozzáállni ahhoz a helyzethez. A feleségem valamit rosszul tesz, és könnyű lenne odavágni, könnyű lenne valami olyat szólni, ami aztán megbántja őt. És könnyű lenne olyat szólni, ami nincs a hasznára, amiből nem fog épülni, amiből ő nem fog épülni, és a kapcsolatunk se fog épülni. És a kulcs a gyönyörködés. De a világ nem tanít meg minket gyönyörködni. Nem tudom, ismeritek-e azt a mondást, hogy a festmény szépsége a festményt nézőnek a szemében lesz nyilvánvaló. Ha van egy csodálatos kép, és be van zárva egy páncélszekrénybe, annak a szépsége nem fog nyilvánvalóvá válni, nem fogja elérni annak az üzenete, amit az alkotó megfogalmazott abban a képben önmagáért lesz csak, és nem fogja elérni a célját, hogy áldjon és örömöt hozzon másoknak. Tehát egy csodálatos festmény akkor érje el a hatását, hogyha bárki megtekintheti és megállhat és gyönyörködhet benne. Hogyha gondolkodhatok azon, hogy annak az alkotónak, a művésznek mi lehetett a gondolata, egy alkotás akkor ad valamit, hogyha amikor gyönyörködöm benne, akkor kifejeződik az alkotónak az üzenete, és hozzáad az életemhez, és megvidámít, örömöt ad, elgondolkodtat, épít, és lehetséges, hogy döntéseket fogok hozni az életemben. És van egy vers, Példabeszédek 4.15. Hagyd el, át ne menj rajta, térj el tőle, és menj tovább. Hú, azt mondja, hagyd el, át ne menj rajta, térj el tőle, és menj tovább. Kinek szól ez? Kinek szól ez? Szól ez nekem? És ki mondja ezt? Ki mondja a főnököm? Ki mondja valaki, aki kijavít engem? Ki mondja ezt nekem? Ha én egy feleség vagyok, a férjem mondja, hogy ezt hagyd el, át ne menj rajta, ezt tedd, és azt ne tedd, és menj tovább. Hogyan mondja nekem? Hogyan válaszolok erre? Meg tudom én ezt tenni? Képes vagyok rá? És ez lenne a kiinduló vers. És a másik versünk az pedig Filippi 2-ben van. 2.7-ben, 2.6. Aki mikor Istennek, Jézus Krisztusról szól, aki mikor Istennek formájában valam, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő. 7. vers. Hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén, haláláig, mégpedig a keresztfának haláláig. És szeretném majd ezt a két verset így összekötni. De egy kicsit nézzük, hogy milyen állapotban van a lelkem most. Ki mondja meg, hogy milyen állapotban van a lelkem most? Ki ismeri a szívemnek az állapotát most? Nem tegnap és nem holnap, hanem most, ebben a pillanatban, mert most van szükségem egy olyan tanácsra, amely segít nekem. És hogy egy kicsit Larry Crabbnek van a mélybenéző könyve, nem tudom, ki olvasta már. Nem sokan olvastátok. Akkor elmondok néhány dolgot. Van egy úgy kezdődik, hogy fölállít egy diagnózist, és hívőkről szól, és elmondok néhány dolgot, és nem nehéz beazonosítani magunkat, hogy most esetleg kik lehetnénk. Nem biztos, hogy egyértelműen egy valaki vagyok folyamatosan, hanem lehetséges, hogy változik az állapotom. De az egyik azt mondja, hogy tehát ez egy diagnózis négyféle hívőről. Az egyik azt mondja, hogy akik elszántan próbálják követni a Biblia parancsolatait, és nem járnak sikerrel. Megtesznek mindent, tudják, hogy nem tökéletesek, de nincs ott az öröm, feszültség van az életükben. Fölmerül a kérdés, meghallgat egyáltalán Isten engem? Meghallgatja az imámat? Aggódom a pénzügyi dolgaim miatt, aggódom a családom miatt, aggódom a barátaim miatt, aggódom önmagam miatt, aggódom a holnap miatt, meg fogok-e vele birkózni. De teszem a dolgokat, úgymond húzom az igát. És a könyv mindig ad egy megoldást, mindig ad egy ilyen reményt. És azt mondja, hogy a megoldás, van remény. Nem nagyobb erőfeszítésre van szükség, hanem egy belső szabadságra, egy megnyugvásra van szükség. Néha könnyebb legyőzni egy akadályt, amit definiálni tudok, mint szembenézni az igazán a szívemben lévő problémákkal, hogy mi van a szívemben. A második, aki így definiálva van, hogy az ellentétje, akinek jól mennek a dolgok, többnyire elégedettek, jól érzik magukat, szeretik Istent, hűek és igazak a nehézségek idején, és Az ima az sokkal több, mint egy megszokás. Az ima az egy kapcsolati tényleg Istennel. Van Istennel egy csendessége, szeretik a Gyülit. Most lehet, hogy lefagyott a gépem, és nem tudok tovább menni. Élvezik a szabad idejüket, Isten erőt ad a feszültség idején, boldog az életük. És hogy igen, minden jól megy, minden rendben van. És az üzenet az, hogy van ennél több. Tehát az első az volt, akinek nem mentek a dolgok, nem volt öröm, lehet, hogy újra kell indítani az egészet. És a második az, hogy minden rendben van, jól mennek a dolgok, van megelégedettség, de azt mondja, hogy de van ennél több. A harmadik pedig a vezetőkhöz szól, keresztény vezetőkhöz szól, akiknek úgymond van egy hivataluk, van egy pozíciójuk, és azt hallják, hogy és nem is azt hallják, hanem rájuk tekintenek nagyon sokan, és bátorítják, és néha dicsérik őket, de azt látja, hogy más, amit mások mondanak és látnak, és más van belül, összehasonlítja azzal, amit mások látnak, és azt mondja, hogy a kettő nem ugyanaz. Nekem is vannak problémáim, nekem is van aggódásom, és ez frusztrál engem, és próbálok fenntartani egy státuszkot, egy képet, de nem tudok. Próbálok, szeretném, ha tudnék őszinte lenni, szeretném, hogyha ha átlátszó tudnék lenni, de nem tehetem meg, mert akkor milyen példa leszek mások számára, és ez frusztrál engem. És az üzenet számukra az, hogy van szeretet. És a negyedik pedig az, akinek semmi nem sikerül. Akinek nem mennek a dolgok. Akinek a szíve meg van keményedve. Most már itt vagyok. Lehet, hogy nem is kellene a jegyre. Tehát semmi nem sikerült igazán. Hallotta az ígéreteket, de az életében nem vált be, nem jött be semmi. Azok, akik mindig úgy érezték, hogy kilógtak a sorból, úgy érezték, hogy másnak ment, másnak Isten meghallgatta az imáit, de nekem nem. Nem tudtam megfelelni az elvárásoknak. A szüleim se igazából példálóznak velem. Kedvetlen vagyok, és megkeseredett. De nem látod rajtam. Krisztus testében nem látod, mert megtanultam a szerepet. Megtanultam azt, hogy fölveszek egy maszkot, és nem beszélek a problémáimról. Megtanultam azt, hogy mutassak egy képet. Megtanultam mosolyogni. Megtanultam úgy viselkedni, ahogy egy kereszténytől elvárják az emberek. És az üzenet számukra az, hogy van élet. Neki nem fognak segíteni az olcsó megoldások. Itt egy hathatósabb gyógyszer kell. És nem fognak segíteni, hogyha elmegyek egy találkozóra, elmegyek egy foglalkozásra, ahol majd azt ígéri, hogy hogyan szerez barátokat. Nem fog segíteni egy módszer, mert a szív meg van keményedve. Szükség van arra, hogy valaki élettel tápláljon engem. És ki az, aki tud táplálni engem? Ki az, akitől elfogadom azt, hogy ugye az első vers, amiről beszéltünk, hagyd el, át ne menj rajta, térj el tőle, és ne menj tovább. Akárkitől nem tudom elfogadni. Ki keresi a hasznomat? Ki nézi azt, hogy mi a hasznos nekem? Tényleg, ki nézi azt önzetlenül, aki nem keresi a maga hasznát, és 1 Korintus 10.33-ban van ez, Pál azt mondja, hogy miképpen én is mindenkinek mindenben kedvében járok, nem keresvén a magam hasznát, hanem a sokaságét, hogy megtartassanak. Azt mondja Pál, nem keresi a maga hasznát, nem keresi a maga hasznát, és az angolul ez profit, és ezt mi vállalkozók ismerjük. ez egy haszon, egy nyereség, egy befektetésnek az eredménye, amikor az többet hoz, mint amennyit fölemészt. Ez a haszon. És nagyon könnyű kiszámolni, nem? Beteszek 1 millió forintot egy vállalkozásba, és eltelik egy év, és megvan az 1 millió forint, megvan az, amit a költségekre költöttem, minden, ami a vállalkozással kapcsolatosan kiadás, és marad valami, ez a haszon. És ezt tudom valamire fordítani. És nagyon fontos, hogy ezt tudjam. De hol van itt a keresztény járásomban? Mi a haszon? Hol a tőke? Hol a befektetés? Ki fekteted be? Ki az, aki az én hasznomat keresi? Hova fordulhatnék? És nézhetünk egy pár példát. Ábrahám és Lót esete. A példa az, hogy Ábrahámot az Úr elhívja Ur-Kasdímból, ad egy ígéretet, elindul az ígéret földjére, de magával viszi Lótot. Isten nem mondta, hogy vidd magaddal Lótot. És elmennek Egyiptomba, és kijönnek Egyiptomból, meggazdagodnak. És ott vannak a tulajdonképpen az ígéret földjén. És a probléma az, hogy a gazdagságukban, tehát gazdagok megsokasodtak, és a pásztoraik vitatkoznak a földön, hogy ki hol legeltet. És Ábrahám azt mondja Lótnak, hogy válasz ki magadnak a területet, ahol akarsz gazdálkodni, és élni, és letelepedni, és én a másik irányba megyek. Ábrahám önzetlen. Ábrahám nem arra tekintett, hogy mi lenne a maga haszna, amit lát, hanem átengedte ezt Lótnak, mert neki volt egy ígéret a szívében. És vagy ott van József és a családja, hogy József 30-valahány évet tölt összesen rabságban, mert a testvérei eladták. És eltelik egy csomó idő, és ott van Egyiptomban, és amikor jön a családja, akkor József fölfedi, hogy ő az a gyermek. És azt mondja, és ott van az egész családja, és ő meggazdagod, és azt mondja, ne féljetek, eltartalak én titeket, és a ti gyermeteiteket. És megvigasztalá őket, a szívükre beszéle. József itt nem arra tekintett, hogy ők az okozói annak, hogy 33 évet börtönbe töltött körülbelül, hanem nem kereste ebben a maga hasznát, a maga érdekeit, hanem az ő hasznukat nézte. Vagy Jonatán és Dávid. Amikor Jonatán Dávidra helyezi a kabátját, a kardját és az összes királyi öltözetét, és ekkor még Saul, az ő édesapja, nem gyűlölte Dávidot, és nem üldözte. Jonatán fölismert valamit Dávidban, meglátta az Istentől való vezetőt, és ezt kifejezte. És nem kereste a maga hasznát, hanem a másikét nézte, mert Dávidnak itt szüksége volt erre, bátorításra, szüksége volt egy ilyen barátra. És kik ők? Mit várnánk egy olyan valakitől, aki az én hasznomat keresi? Hogyan ismerem őt föl? És ki a jó bátorító? És van néhány pont, amit így összeszedtem. Aki képes meglátni a másikban, bennem, a szellemi képességet az elfogadásra. Jézus Krisztus másképpen látott, mint bárki ezen a földön. Tehát mindig van egy képességem az állapotomban, és abban a négyben bárhol lehetek, az elfogadásra. Mindig van rá egy képességem. De ha valaki nem ismeri fel ezt a képességet, akkor nem fog tudni hozzám úgy szólni, ami a hasznomra van, hanem másképpen fog szólni, és nem fogok tudni elfogadni, és ez nem fog a jó irányba vezetni engem. Akitől elfogadok, aki a hasznomat keresi, úgy kell, hogy viszonyuljon hozzám, hogy nem függ attól a válaszában, hogy én hogyan válaszolok erre. Tehát nem függ a válaszadótól, mert Jézus Krisztusból táplálkozik. Elfogad olyannak, amilyen vagyok. Nem ő akar megváltoztatni engem. Képessége van fölismerni a problémámnak az igazi gyökerét. Mert a gyök oda Oda kell, hogy hasson, hogy egy igazi változás induljon be az életemben. El tudja magyarázni az igazságot logikus érveléssel, és végig tud vezetni rajta. És fontos, hogy az élete áttetsző. Tudom, hogy, és ő is tudja, nem ő a tökéletes ember. Tud azonosulni velem. Van egy régi mondás arra, hogy a lovat oda vezetjük a vízhez, de nem vehetjük rá, hogy igyon belőle. Nem tudom, ismeritek-e ezt a népi mondást. De egy texasi férfinek a válasza erre az, hogy de mindig megetethetjük sóval. Egy bölcs tanácsadó tudja, hogy hogyan tudok táplálkozni. Tudja, hogy mi a só abban a helyzetben, az életemben, és mitől leszek szomjas. És ki tudja deríteni az indítékaimat, és föl tudja kelteni az érdeklődést. Ki az, aki a javamat akarja, a legjavamat? Ugye példabeszédek 4.15-tel kezdtük, hagyd el, és át ne menj rajta, térj el tőle, és menj tovább. Ki az a bölcs ember, aki tényleg ezt olyan bölcsességgel tudja mondani, hogy a válaszadásomban tudok engedelmeskedni? Ki az a vezető, akitől elfogadom ezt? És a bölcsesség privilégiuma pedig az Istentől vezérelt emberé. Tehát aki Istentől van vezérelve, tud olyan bölcs lenni az én táplálásomba, amit tudok követni, aminek tudok engedelmeskedni. És ez egy pásztor-tanító. Pásztor és tanító. És csak tudjátok azt, hogy ez egy szellemi ajándék a gyülekezetnek. Tehát ez ajándék, ez egy szív. Ezt nem lehet létrehozni. Ezt Isten adja. Mindannyiunknak ajándékba adja, hogy törődjenek velünk, hogy építsék a gyülekezetet, és hogy bátorítsanak és szolgáljanak felénk. És milyen egy ilyen pásztori szív? Tényleg, ez csak így azért hozom, tanultuk vezetőségből nem is olyan régen, és most vizsgáztunk belőle, és úgy gondoltam, hogy jó ezt úgy végig nézni, végigmenni rajta, hogy láthassam azt, hogy kitől fogadok el. És egy ilyen szív az könyörületességre indul. Meglátja a helyzetet, és a szívében Isten adta ezt a szívet neki, és a szívében könyörül rajta, meglátja a szükséget, és megindul valami a szívében, hogy segítsen nekem. Helyesen ítél. Egy ilyen pásztori szív olyan felelősséget vállal a nyáj iránt, a lelkek iránt, mintha saját tulajdona lenne. Tudja, hogy nem az övé, de úgy viszonyul hozzá. Tudja, hogy Istené, de úgy törődik, mintha a saját tulajdona lenne. Ő nem egy fogadott béres, ő nem egy zsoldos, nem egy megfizetett vezető, hanem ő úgy tekint a nyájra, mint a saját tulajdonára. Megtartja azt, lefekteti az életét, ismer engem, ismeri a nevemet, és én is ismerem őt. Mennyire fontos ez, hogy akitől elfogadok, az ismerjen engem, és én is ismerjem. Gondot visel rám, helyreállít, hogyha szükségem van. És ha ránézek, akkor látom Krisztusnak az életét, a feltámadott életét. Látom a Krisztusnak a jó illatját rajta, ahogy bánik a feleségével, ahogy bánik másokkal, ahogy bánik velem, ahogy viszonyul dolgokhoz. Ott van ez a jó illat, ami tetszik nekem, amire azt mondom, hogy igen, ezt én is szeretném, ezt én is akarom. Vezess engem oda, azokhoz a vizekhez, amiből táplálkoztál, és ezt az életet kaptad. És kell, hogy lássam ezt. Kell, hogy egy ilyen vezető tápláljon engem. És mint tanító, tanítványoz, tanítványokat képez, az életével példát mutat, és amiről beszél, amit tanít, az ott van az életében. Gyümölcséről ismertetik meg a fa. Ott van az életében az, amit tanít nekem. És hagyd mondjam el nektek, hogy én kb. 10 éves korom óta találkoztam ezzel. A nővérem tanár volt, és így Makon tanított, én szegedi vagyok, és mindig hazajött hétvégén, akkor mindig adott külön feladatokat, és ez nagyon tetszett nekem, olyan kicsit úgy másnak éreztem magam, olyan volt több. Volt egy vezető, akit elfogadtam, és akire felnéztem, a nővérem, és meg volt a kapcsolat, és matematikán feladatokat adott, és nagyon vártam mindig a hétvégét. 10 éves voltam, és a nővérem egy pillanat alatt eltűnt az életemből, sajnos egy tragédia miatt meghalt, nagyon fiatalon, 22 évesen. És a gyermek, a 10 éves gyermek ezt nem tudta fölfogni, bezártam a szívemet, és emlékszem, talán ott álltam a temetésen, és nem tudtam, és nem értettem, mi ez az egész. Úgy gondoltam, hogy a nővérem elment valahova, és most nem jön. És haragudtam rá, hogy hol vagy. Nekem szükségem van erre a vezetésre, erre a tanításra, és hihetetlen volt. 30-valány éves koromig mindig visszajött az a kép, hogy ment előttem valaki, és hátulról azt hittem, hogy ő az. És fiatalon volt, nagyon megszólítottam valakit, hogy icu, és hogy nem. És az életemre visszatekintek, akkor azt látom, hogy mindig kerestem ezt a vezetőt. Mindig kerestem azt, aki befektet az életembe. Mindig kerestem azt, aki bölcsességgel tanítványoz, aki vezet, akire föl tudok nézni, aki táplál engem, akinek az életében látom ezt. És persze 10 évesen nem tudtam én ezeket az elveket. Csak azt tudtam egy önző módon, egy gyermeki önző módon, hogy velem különlegesen bánnak és foglalkoznak. És aztán elkezdtem keresni a jógában valami misztikumot, aztán a keleti filozófiában, a küzdősportokban. Aztán úgy gondoltam, hogy érzéseket kell keresnem. Kerestem a veszélyhelyzetekben az adrenalin vadászként, és aztán elkezdtem így követni, keresni embereket, akiktől kaphattam valamit, akik táplálnak, és én gurukat követtem. És aztán találtam olyan valakit, aki nagyon okos volt, aki létrehozta a menzát Magyarországon és Svédországban, és több diplomája van, és matematikus, építész, pszichológus, egy ámulatos ember. És ahogy közelebb kerültem hozzá, láttam az életét, és azt mondtam, hogy bizonyos dolgok nem tetszenek, bizonyos dolgok nem stimmelnek. Amit ő mond, az nincs egyensúlyban azzal, ahogy él. Amikor nem előad, akkor az élete, mintha mást mondana. És gyümölcseiről ismerhetik meg a fa. Hogy ez az üzenet ott volt a szívembe, és nem ismertem a Bibliát, és nem találkoztam vele. És öt és fél évvel ezelőtt megláttam valakit, akit elkezdtem figyelni, és ez Pásztor Csaba volt, és a mai napig is ő. És nem tudom, 10-valahány évvel fiatalabb nálam, 17 évvel fiatalabb nálam, és hát ezt le kellett küzdenem, mert mindig azt hittem, hogy egy bölcs ember, akit én követni fogok, az nálam idősebb, aki tapasztaltabb, sikeresebb, aki dolgokat fel tud mutatni, úgymond. Egy világi elképzelésem volt róla, de láttam valakinek az életét, ami nagyon tetszett. Hallottam őt beszélni, és azt mondom, hú, de bölcseket mond. És láttam az életét, áttetsző lett az élete előttem, ahogy a családjával él, ahogy bánik emberekkel, ahogy bánik velem, és azt mondtam, hogy igen, ő az, követem őt. És azt tudtam, hogy minden időt meg kell ragadnom, hogy vele legyek, hogy ellessem. Mert kialakult bennem az életem során, hogy el kell, úgymond vennem, meg kell szereznem a bölcsességet. Azt, amire szükségem van. Ahhoz ott kell lennem, hallani a hangját, kérdeznem, megfigyelni a válaszokat, gondolkodni rajta. És nekem ő az a pásztor tanító, aki így szolgál felém. És mondhatom azt, hogy a barátom. Mert így barátok lettünk. Együtt szolgálunk, szolgáltunk, együtt voltunk helyzetekben. És láttam, hogy hogyan viszonyul nehéz helyzetekben. Hogyan viszonyul, amikor valakit meg kell fedni, vagy valakit mondjuk el kell a gyülekezettől tiltani. Nem könnyű dolog, és nem egyszerű dolog. Honnan van ez a bölcsesség, ez a tekintély, ez az alázat, és ez a körültekintő gondolkodás. És a bölcsesség kiváltsága az Istentől vezetett embernek van meg, és így látom őt, és csak nagyon hálás vagyok, hogy az életemben lett egy ilyen ember, akire oda tudok figyelni, akitől tanácsot tudok kérni, és tudom, hogy nem a maga hasznát keresi. Tudom, hogy az én hasznomat keresi. Tudom, hogy el tud vonatkoztatni úgymond tőlem, hanem Krisztusra tekint, és úgy keresi a hasznomat, hogy azt nézi, amit Isten befektetett, hogy az ő egyszülött fiát adta, aki gazdag volt és szegényé lett, azért, hogy mi meggazdagodjunk. Ez a tőke, ez az, ami be van fektetve, ez a világ legnagyobb tőkéje. Ha az összes pénzt összegyűjtjük, minden bankból, minden aranyat, nincs akkora, mint ez a tőke. És ennek van egy haszna. Ennek van egy haszna. És arra van szükségem, hogy ki keresi ennek a befektetésnek a hasznát az én életembe. Ki az az ember, aki ezt keresi? És kell, hogy legyen egy ember az életünkben, vagy több, akiben fölismerem ezt. Akivel van egy ilyen kapcsolatom. Mert ugye a négy a diagnózisnál vannak vezetők, akikre ránézünk az életükre, és azt mondjuk, igen, de Pásztor Csabának is van valaki, aki befektet az életében, akire tekint, és mert szüksége van rá, és szükségünk van erre. Szükségem van arra, hogy vezetve legyek, hogy tudjak követni. És ahogy ezt teszem, hogy követek egy olyan valakit, aki szintén követ, így kezdenek el engem is követni. És így válhatok Isten szerinti vezetővé. De soha nem hagyhatom abba a követést. Soha nem hagyhatom abba. Mert Isten alkotott minket. És arra alkotott, hogy az ő fiát keressük, hogy az ő jellemére formálódjunk el. Arra alkotott minket, hogy az ő dicsőségét keressük. Arra alkotott minket, hogy az ő családjában éljünk. Arra alkotott minket, hogy bekerüljünk az ő családjába. És arra alkotott minket, hogy legyen egy szolgálat a szívünkbe. De addig nincs egy szolgálat, amíg nincs egy szolgálat az én szívem felé. Krisztus élete bennem kell, hogy létrehozza ezt a szolgálatot, nem önmagamtól, mert az nem fog életet létrehozni. Tehát, és csak nagyon-nagyon a Filippi 2-ben van az, hogy Isten azt mondja, annak okáért adott az ő fiának olyan nevet, amely előtt minden tér meghajol. Annak okáért, mert ő gazdag lévén szegény élet. Mindent hátrahagyott, és nem tekintette zsákmánynak azt, aki ő, hanem Isten emberré lett. Ez az a tőke, ez az a befektetés. És ezért kapott olyan nevet, hogy Urak Ura, aki előtt minden térd meg fog hajolni. És csak így erre gondoltam, hogy mennyire jó az, hogy Isten gondoskodott személyesen arról, hogy lehet egy ilyen vezető az életünkben. És azt hiszem, hogy szükségünk van rá. Hogyha te vezető vagy, és sok emberrel törődsz, vagy alkalmazottaid vannak, szükséged van arra, hogy valakivel legyen egy ilyen kapcsolatod, hogy vezetve legyél. Szükséged van erre, mert így fognak igazi követők lenni. És hogy a lehetőség itt van, adva van számunkra. Egy pásztor tanító, akinek a gyümölcseit látom az életében, fontos. Tényleg fontos, hogy kit követünk, hogy ő hova megy. Mert akkor tudhatom azt, hogy az életem hova fog tartani. Tudhatom. De csak így. Mert látom azokat, akik előttem járnak, és ugyanazon az úton járnak, hogy hol van az életük. Látom a családjukat, látom azt, hogy hogyan mennek keresztül dolgokon, és lehet, hogy én nem tudok keresztül menni. A tekintetem ott van, sokkal előrébb van, mert ők meg tudják mutatni ezt a képet. ez az, ami egy nagyon nagy bátorságot ad nekem. Tényleg. Nagyon nagy bátorságot ad abban, hogy igen, tudom. Tudom, hogy mi várható. Egy bizonyos módon, hogyha ezt az utat követem, és ezt az utat járom. Amen. Amen. Amen.